Hadd olvassunk fel az Ézsás prófétából, mielőtt imádkoznánk, az 51. fejezetből. Itt olyan értékes szavak vannak. Ézsás 51, az első verstől. Hallgassatok rám ti, akik az igazságot kutatjátok, ti, akik az Urat keresitek. Tekintsetek a sziklára, amelyből kilettetek metszve, és a kút mélyedésébe, amelyből kilettetek ásva. Tekintsetek oda Ábrahámra, a ti atyátokra, és Sárára, aki fájdalmak között szült titeket, mivel hogy ő csak individuálisan egymaga volt, amikor elhívtam őt, de megáldottam őt, és megsokasítottam. Mert vigasztalásul szolgál az Úr Sionnak, vigasztalásul szolgál minden romba dőlt városainak, és paradicsommá változtatja az ő pusztaságát, és Isten kertjévé az ő sivatagát. Örvendezés és vigasság lesz benne, hálaadás és húros hangszeren való játék. Hallgassatok rám, ti én népem, és fordítsátok hozzám füleiteket, ti, az én népem gyülekezete. Mert hogy én tőlem indul ki a tanítás, és megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. Közel van az én igazságosságom, közel van az én üdvösségem, és az én karjaim megítélik a nemzeteket. Én rám támaszkodnak a tengeri földek reményei, és az én karomra várakozásuk. Emeljétek fel szemeteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az egek elmúlnak, mint a füst, és a föld szétesik, mint egy ruhadarab, és az ő lakói meghalnak, mint a szunnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és az én igazságosságom nem lesz érvénytelen. Hallgassatok rám ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot. Te nép, amelynek szívében lakik az én törvényem, ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne riadjatok vissza gyalázkodásuktól. Mert, mint a ruhát, megeszi őket a moly, és mint a gyapjút, felemészti őket a csótány. De az én igazságosságom örökké megmarad, és az én üdvösségem nemzedékről nemzedékre. Talán eddig Istenem ez értékes ígéjéből. Ez egy csodálatos felhívás, amit Isten az ő népéhez intéz, hogy feltekintsenek őre. Hallgassatok rám ti, akik az igazságot kutatjátok, ti, akik az Urat keresitek, testvérek és testvérnők, mit keressünk mi még ezekben az időkben? Mire legyen összpontosítva a figyelmünk? Azt hiszem, az egyetlen dolog, amit újra és újra elmondhatunk, hogy ő a mi célunk, ő a menedékünk, ő a mindenünk mindenben. És ezért örülünk, hogy meghallgathatjuk az ő szavát, és az ő hívására is hallgathatunk. Amikor az ő szavát olvassuk, az már egy hívás számunkra, és mi válaszolhatunk erre a hívásra. Kimondhatjuk, igen, Uram, itt vagyunk, mint a te néped, mint a te választottjaid, és feltekinthetünk arra, amit te tettél. És aztán folytatja és elmondja mindazt, ami történni fog még, mi fog történni a pogány nemzetekkel, a népekkel, mindannyiukkal, az éggel, a földdel, mi minden fog még történni. De egy dolgot tudunk, mindaz, aki kiáll mellette, és aki hozzá tartozik, az vele marad az időkre és az örökkévalóságra. Ezért vagyunk annyira hálásak, testvérek és testvérnők, hogy ma este ismét magasztalhatjuk a mi Istenünket, és elmondhatjuk, Uram, szólj hozzánk ma este, szólj hozzánk, mondd el nekünk, amit mondani akarsz nekünk, a te ígédből, a te jó szent szellemed által, a te szolgád által. Igen, ez a mi vágyunk, a mi sóvárgásunk. Én hiszem, hogy hogy Isten népének vágyakozása mindig is az volt, amit Isten mondott. Már az Úr idejében, amikor eljött, így olvassuk, voltak emberek, akik magukban hordozták a vágyakozást, akik várták a nagy eseményt, az ő megjelenését, a Mesiást, amikor majd eljön, mert előre meg lett ígérve. És azt hiszem, minden korszakban várták az emberek az Urat, és különösen mi ebben az utolsó időben, amikor tudjuk, hogy az ő eljövetele olyan közel van. Vágyakozva várjuk, készen akarunk állni, akkor, amikor megjelen. És ez az ok annak, hogy újra és újra összejövünk, magasztalni akarjuk az ő nevét, imádni, és dicsérni akarjuk őt, és meg akarjuk hallgatni azt, amit mondani akar nekünk. Hallgassatok rám, ti, akik ismeritek és szeretitek az igazságosságot, te nép, amelynek szívében lakik az én törvényem. Hiszen ez valami csodálatos dolog. Nos, nem tudom, de Pál apostol, amikor álláspontot kellett foglaljon, Agrippa előtt lehetett, nem tudom pontosan, most olvastam a minap az apostolok cselekedeteiben. Csodálatos volt, amikor azt mondta, álláspontot kell foglalnom, igazolnom kell magam a törvényért és a reménységünkért. Igen, ez mégis csodálatos, és ez úgy megragadott engem, tudjátok, mert ő teljes szívéből hitt, teljes szívéből elhitte Isten szavát teljesen átfogóan. A kezdetektől a végéig, az első Mózestől a végéig, de hiszen még nem rendelkeztek az Új Testamentummal, de teljes szívből elhitte azt. És ez olyan nagyjá vált számomra, és az emberek nem tudták őt megérteni, és talán minket sem értenek meg az emberek, és ahogy itt hallottuk, haszidalmaznak, vagy megvetnek minket, vagy ezt, vagy amazt, nos, bármi legyen az, ami jön. Nem kell félnünk, mondja itt az íge, hanem bátran bízhatunk az Úrban, mert ő lett számunkra minden mindenekben, és ő fog minket minden keresztül vinni. Ezért örülünk és hálásak vagyunk. Most pedig hadd álljunk fel, és imádkozzunk, talán közösen. Aztán Frank testvér fog hozzánk szólni. Mennyi Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt a kegyelmi órát, ezt a mai estét. Óram, hogy újra eljöhettünk, hogy segítségül hívjuk a te drága és a te szent nevedet. Hogy imádjunk téged, Uram, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk. Téged, Uram, hogy dicsőre énekeket énekeljünk neked, mert hiszen te vagy a mi Urunk, te vagy a mi megváltunk, te vagy a mi Istenünk. Halleluja! Imádunk téged ma este is, a te drága és szent ígédért, amelyet hozzánk intéztél még most ebben az órában is. És tudjuk, Uram, hogy még többet is készítettél nekünk. Kérünk téged, Uram, légy irgalmas hozzánk ebben az esti órában. Távolíts el tőlünk mindent, ami nem tetszik neked. Tisztíts meg engem, tisztíts meg minket, Uram, tégy minket olyan teljessé te benned, olyan tisztává, Uram, hogy te mindent mindenben elvégezhess. Ajándékozz meg kegyelemmel mindannyiunkat, Uram, akik ma este megjelentünk, hogy magasztaljuk a te drága és szent nevedet. Áld meg drága testvéremet, áld meg népedet, testvéreimet és a testvérnőket. Szert a földön, Uram, ma este. Talán ott vannak itt, talán vannak itt betegek is, Uram, talán gyengék, Uram, talán szükséghelyzetben vannak. Mindent eléd tárunk, Uram, mert tudjuk, hogy mindent csodálatosan el tudsz végezni. Uram, a te neved legyen magasztalva, a te neved legyen dicsőítve, most és mindörökké. Halleluja! Neked a báránynak. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy összegyűlhetünk, hogy imádkozzunk, keresni az ő tekintetét, és könyörögni, hogy segítsen és áldjon meg minket. Nagyon örültünk vasárnap a zürichi Istentől érkező szolgálat után. Örömmel töltött el bennünket, hogy a terem teljesen megtelt amennyire meg tudtam állapítani egészen az utolsó helyig. De nem csak ez, hanem az Úr ígéje is. Néha el kell olvasni bizonyos dolgokat, és észrevettétek ti is, már elmondtam itt szombat este is, amikor elolvastam ennek a jezsuitának a történetét, aki annyi éven át a római egyház szolgálatában állt, és mindezeket a mesterkedéseket, amelyekről a köznyilvánosság valamennyien semmit sem tudunk, és semmit sem sehetünk, hogy mit és hogyan tesznek így meghosszabbított karral, akkor rájöttök, hogy milyen fontos és szükséges volt, hogy Isten világosan feltárta ezt az egész rendszert, ami szeretett Branham testvérünknek. És ami ezt illeti, elég csak elolvasni Luther előszavait Dániel próféta könyvéhez, vagy a jelenések könyvéhez, és minden nevén van, vagy nevén lett nevezve. És azt kell mondanom, hogy ez olyan egy egyetértés és egy meghatározott Istentől érkező felismerés volt. Mi úgy vagyunk, hogy néha félünk kimondani valamit. De vasárnap felolvastam, hogy a pünkösdi felekezeti gyülekezetek, és mindannyian név szerint felsorolták őket, benne volt az újságba, hogy mindannyian, vagy hogy mennek be mindannyian az ökuménikus zsinatba, és az Isten tisztelet egy katolikus templomban zajlik, és mindannyian ott vannak. Már is benne vannak. Ha valaki ezt mondta volna nekem 25 évvel ezelőtt, sőt 20 évvel ezelőtt, nem hittem volna el neki. Mert még olyan időket éltünk akkor, amikor a pünkösdi prédikátorok még pontosan tudták, hogy hol van az Antikrisztus. 30 évvel ezelőtt egy sem kereste őt Arábiában, vagy Koménénél, vagy a zsidóknál. Mindenki tudta, hogy hol ül, hogyan van felöltözve, mindenki pontosan tájékozott volt. Ma már egészen másképp néz ki a helyzet, és csak hálát adhatunk Istennek, hogy megnyitotta a szemeinket, hogy mindezt láthassuk. És ahogy ez a jezsuita olyan szépen leírja, hogy mindenki be kell legyen vonva, összefogva, és pedig ezzel a szlógennel a szeretet evangéliuma mindenkit felölel. És az az ő evangéliumuk, de nem az Isten evangéliuma, és ebben rejlik a nagy különbség. Azt, amiben hiszünk, és amiről meg vagyunk győződve, azt meg kell osztanunk másokkal is. És nagyon jól tudjátok, ebben mindenkinek egyet kellene értenie. Amennyiben Branham testvér nem fette volna fel ezeket a dolgokat, ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki, és nem tette volna közhírré, akkor felteszem nektek a kérdést, és ma kivételesen neveket is említek. Vajon megtette volna ezt egy Billy Graham? Vajon megtette volna ezt egy Oral Roberts? Vajon megtette volna ezt bármelyik nagy evangélista? Hiszen ezek valamennyien a tömegeket akarták. Az emberektől várták az elismerést és a visszaigazolást. Különböző dolgokat kellett kihagyjanak az íge hirdetésükből, különben az emberek nem jöttek volna el, hogy meghallgassák őt. Isten egy olyan embert vett magának, aki tényleg olyan egyszerű volt, amilyen egyszerű egy ember egyáltalán lehetett. És azt mondta, amikor meglátogatta az irodaházakat, vagy a nagy székhelyeket Tulsában, azt mondta, kiment az utcára, és elkezdett sírni, és azt mondta, Uram, mindezt megadtad ezeknek az embereknek, és mi az, ami nekem van? És mi van, mit kaptam én? És akkor az Úr azt mondta neki, a te feladatod egy egészen más jellegű feladat, és a te jutalmad nem itt van, hanem odafent. Te arra születtél, hogy Isten prófétája legyél, és hirdest az én ígémet. és akkor megnyugodott. De igenis, hogy kihatással lehet, lehetnek ezek a dolgok, ha földi szemmel nézzük, és ő tisztában volt vele, hogy végül is ő volt az első, aki a II. Világháború után fellépett. Majd azt mondta, az én irodám egy lakókocsi, 7 méter hosszú, és körülbelül 2,40 méter széles. Továbbá még azt is mondta, hogy ez a két ember közül valamelyik idejönne és meglátná, hogy mi van nálam, hogyan állnék velük szemben. De nem a külsőségek voltak a mérvadóak, hiszen ez mind visszamarad. De az, amit Isten adott neki, azt nem adta senki másnak. És mindazok az épületek, még a legújabbak is, amelyekben milliókat dugtak, azokat nem lehet sehová sem elszállítani, és az senkinek sem, és nincs hasznára. De az ez időre adott Istentől kinyilatkoztatott íge olyan hatalmas, olyan értékes, olyan szükséges. És tudjuk, hogy ez az ember az életét is feláldozta érte. De most rajtunk a sor, hogy továbbadjuk azt, hogy legyen bátorságunk elmondani másoknak is, amit Isten kinyilatkoztatott. És most a helyzet a következő. Ha mi nem mondjuk el őket, akkor valaki más nem fogja elmondani, mert valahol valamilyen egyesületbe mind belekerültek, vagy belekerülnek, és tapintatosságot hangsúlyozzák, nem? És alkalmazkodni kell másokhoz, és akkor már kész is van a dolog. És ha azt veszem figyelembe, hogy csak ezeket a dolgokat az képes továbbadni, aki Istentől kapta, átvette, akinek bizonyossággá és kinyilatkoztatássá váltak, akkor mi marad még hátra? Nincs szükség arra, hogy becsapjuk magunkat. Ami itt létünk célja az, hogy dicsőséget adjuk Istennek, hogy felmagasztaljuk az ő nevét. De az itt létünk célja az is, hogy ne rejtsük el a világosságot a vég alá, és ne tagadjuk meg az isteni kinyilatkoztatást, hanem világosan és egyértelműen megvalljuk azt, amit Isten mondott, és nyíltsággal hirdessük az ígét. Jön, aminek jönnie kell, mert az íge tovább kell, hogy terjesztve legyen. Gondoltam például az itt felolvasott ígére, amikor egy ember a saját gondolkodásával próbálja kezelni az Isten ígéjét, itt ebben a leírásban ez áll. Tekintsetek Ábrahámra, a ti atyátokra. Tekintsetek Ábrahámra, a ti atyátokra. Aztán vesszük az ígét a Máté evangéliumának 23. fejezetének 9. verséből, és ott azt mondja, ami urunk, senkit ne nevezzetek atyának a földön. Ábrahám egy atya volt, nem csak atyának lett nevezve, anélkül, hogy gyermekei lettek volna, hanem egy atya volt, és megkapta Izsákot, az ígéret fiát. Izsáknak pedig megszületett Jákob és Ézsau, és Jákobon, aki most ezt olvastam ezen az úton, hogy hogyan jutott az elsőszülöttségi jogához és az ő áldásaihoz. Az embernek ezt tényleg el kell olvasnia úgy egy éjszakán át, ahogy megtettem. Nappal nehezen lehet koncentrálódni, de amikor egy 7 órás időeltolódásban vagytok, és órákon keresztül fejezetről fejezetre olvasni lehet, az egy óriási dolog. Az édesanyja azt mondta neki, figyelj, vedd a kezedbe magad a dolgot, és csináld a következőt. Mielőtt a bátyád hazajön, menj és húzd valamit a karodra, ami szőrös és nem igaz. És a férj azt mondja, igen, de ha rájön, hogy én vagyok az, és nem a testvérem, akkor inkább átok fog rám sújtani. Az anyja pedig azt mondja, ha az átok téged sújtana, én magamra veszem azt, mondja. Szó szerint azt mondja, az átkot én magamra veszem, de te tedd meg, amit én mondok. És ha mi lennénk Isten, azt mondtuk volna, figyelj, Jákob, te vén róka és csaló, gyere, takarodj csak el innén. És mi történt? Isten megáldott. Mert valami célja volt vele. Egy földileg gondolkozó ember soha nem fogja megérteni Isten útjait. Majd azt is látjuk, ki is volt az. Azt hiszem, Izsák, amikor keresztbe fonta a kezét. Vagy Jákob volt az? Úgy értem, Jákob volt az? Igen, ő keresztbe tette a kezét Józsefre és Efraimra, amikor megáldotta őket. József még figyelmezteti, és azt mondja, nem így, mégse. És ennél fogva azt mondja Jákob, Isten így illesztette a kezeimet. Isten az, aki így illesztette a kezemet a jövőbeni sorsokra, a végzetekre. Mi néha érvelünk, és azt mondjuk, nem így és nem úgy. Mindannyian elfelejthetjük az érveléseinket. Istennek megvan az útja, és ez számunkra túlságosan is magas. Mennyire felfogadatlanok az ő útjai, és kifürkészhetetlenek az ő ítéletei. Ami engem különösen foglalkoztatott ezekben az utolsó napokban, ha visszagondolok a hívő élet kezdetére, az elejére. Az ember nagyon komolyan vette a dolgokat, tudta néha, ha valahogy nem találta úgy el a hangnemet, hogy ezt most jóvá kell tenned, még mielőtt el akarsz aludni, különben nem tudsz fogni elaludni. Bizonyos dolgokat, vagy minden dolgot olyan komolyan vettünk, amennyire csak lehetett. És az a benyomásom, hogy mégis meg kell állapítsuk, mindannyian magunk számára, nem mások számára most, hanem a saját magunk számára, hogy ez az első szeretet és az odaadás és az áttekintés, ami volt, vagy az a pontosság, ami megvolt közöttünk, talán már nem rendelkezünk úgy vele. És az Úr a segítségünkre kell, hogy legyen. Istennek tényleg segítenie kell nekünk. Napjainkban úgy tűnik, hogy mindenki mindent megúszik, és már nem is törődnek azzal, hogy mit mond a lelkiismeretük. A régi időkben a lelkiismeret lesújtott, ha valaki tettél valamilyen megjegyzést, és később elgondolkodtál azon, hogy talán mégsem volt helyes, akkor megtaláltad nagyon hamar az útat ehhez az illetőhöz, és azt mondtad, figyelj testvérem, őszintén sajnálom. Valahogy mindig megvolt az egyensúly. Az ember megpróbált Isten elé állni mindennel, ami benne volt. És a dolgok látszólag megváltoztak, de nem csak látszólag, hanem valójában olyan radikálisan megváltoztak, hogy az ember megijedhet és szoronghat. És felmerül a kérdés, ki fog lakni a szent hegyeken, és ki lesz nálad a vendég? Ki fog lakni az örökkévaló hívben, ahogy a Zsoltárosnál, vagy valószínűleg Ézsás prófétán is meg van írva egy helyen. Ha Isten ezt visszaadná nekem és mindannyiunknak, ezt a vele való meghitséges állapotot, nem tudom, Schmidt testvér talán az egyetlen itt elől, aki ott volt vasárnap, de az utolsó imában tényleg átéltem a kapcsolatot Istennel. A beszéd alatt fáradtságos volt, de elképesztő volt, a befejezés valóban csodaszép volt. És érezni lehetett, hogy Isten szelleme nagyon erőteljesen jelen volt. És számolhatunk azzal, hogy az Úr valóban kinyilatkoztatja magát. De mégis megeshet, hogy egyik-másik dolgot tisztáznunk kell még, és azt kell mondanunk, Uram, segíts nekünk, hogy ezt megtehessük. Egy Abraham testvér azt mondja, ha csak egy sajátszerű, jellegzetes gondolatod van egy másik emberrel szemben, akkor hozd rendbe. Már egyetlen gondolat is egy másik felé akadálya lehet annak az áltásnak, amit Isten adni akar neked. Valójában úgy van, hogy minden gondolatot és mindent és mindennel fel kell rámolni, hogy képes legyünk szabadon Isten színe elé járulni, és azt mondani, Uram, szólj, azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk, amit mondani akarsz. Mert ha egy bizonyos dolog elzárja az útat, akkor Isten nem fog tudni velünk tovább haladni. Ezt olvastuk tovább a Izsás 51.3-ban. Mert az Úrnak van vigasztalása Sionnak, vigasztalása minden rombadőlt városainak, és paradicsommá teszi annak pusztaságát, az Isten kertjévé a sztyeppét. Igen, a kietlen helyek, azok megvannak, de Isten megígérte, hogy a kietlen földet paradicsommá teszi, és a sztyeppéjét Isten kertjévé. Örömújongás és vígasság lesz benne, háladó ének és húros hangszeren való játék. Olyan ez, mint a sánta ember esetében, aki meggyógyult. Ha azelőtt azt mondta volna neki valaki, ugorj és szögdelj, akkor a szegény ember nem tudta volna, hogy mit akarnak tőle. De amikor meggyógyult, senkinek sem kellett mondania neki, most már talán tudsz egyet ugrani, hanem az magától megtörtént jött. Amikor Isten tesz valamit az emberrel, akkor már nem kell neki megmondani, hogy mit tegyen, mert pontosan tudni fogja, hogy mit kell tennie a belső lénye által vezérelve, és mindig helyes lesz, és azok, akiket Isten úgy szintén megáldott, helyesen meg fogják érteni is. Abban az időben voltak emberek, akik félreértették, és egészen ájtatos módon oda mentek hozzá, és azt mondták, adj tiszteletet Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember egy bűnös. Adj dicsőséget Istennek, és hogy ez az ember bűnös, azt tudjuk, adj Istennek tiszteletet egy ilyen megítélés során. Igen, de éppen ez a két színűség az, ami az idők végezetéig áthúzódik az egész farizeizmuson keresztül. De Isten még nem változott meg. Ő üdvözített eddig is, és továbbra is üdvözíteni fog. Ő meggyógyított eddig, és továbbra is megteszi. Ő áldást adott, és nem fogja abba hagyni az áldást, amíg az utolsó is meg nem lett áldva, amíg az utolsó is meg nem lett mentve, és amíg mi eléje nem leszünk vezetve. Amint tudjátok, nekem megvolt az a dicsőséges élményem, és néha, amikor olyan elragadtatást ábrázoló képeket láttok, az emberek mind szétszóródva vannak feltüntetve. De hiszen közismert az a kép a széles és a keskenyösvényről, és az elragadtatásról, nos, ez egyáltalán nem így volt, abszolút nem így volt. És persze arra gondoltam, amikor mindezt magam előtt láttam, és tisztán láttam, mint tisztában, mint ahogy ma este itt a teremben látom a dolgokat. És hétfő este az jött a szívembe, hogy vegyél csak véletlenszerűen a Branham testvér egyik prédikációjából, és tedd fel a gépre, és hallgasd meg. És mit mondhatnék nektek? Volt néhány dolog abban a prédikációban, megnyomtam a gombot, és először megállítottam, és azt mondtam, ilyen nem létezik. És nem tudtam, hogy hallottam-e valaha életemben azt a 63-as évből való prédikációt. És voltak benne olyan csodálatos dolgok, és aztán szó szerint azt mondja, az elragadtatás úgy fog történni, hogy mi, mint hívők, először a Krisztusban elaludtak fognak feljönni, és azután összegyűjtetünk, és együtt elragadtatunk. Közösen, hogy találkozzunk az Úrral. Nem valahogy véletlenszerűen, hanem egy olyan sorrend szerint, ami egészen csodálatos volt. És akkor azt mondja például, a leginkább feltenném egyszer, hogy meghallgassuk közösen. Sámuel testvér mindig azt akarja, hogy fordítsak le Branham testvértől egy prédikációt, és ezt hamarosan meg is fogom tenni. És ebben azt mondja például, ezek a prédikációk, amelyeket itt tartok, bejárják az egész világot, lefordítják nyelvjárásokra egészen a bokrokban élő népekig, és így tovább. És akkor csak egyetlen egy országot említ meg, és az Németország. Aztán azt mondja, Németországban százával szét vannak küldve, miután lelettek fordítva. Aztán megint megnyomtam a leállító gombot, és azt gondoltam magamban, hogy ez mi legyen. És ez így meg felváltva tovább. De nagyon kétségbe voltam este, azt elmondhatom nektek. Néha, amikor itt elő kell állni, senki sem látja. De mondom nektek, hogy mind megy keresztül az az ember, akinek egy szolgálatot kell teljesítenie, azt senki sem fogja tudni felmérni. És Branham testvér mondott ott néhány fontos dolgot. A legszívesebben szeretném itt lejátszani, ahogyan már említettem is, még ha engem is érintenek. Az egyáltalán nem számít. Alapvetően hadd érjen engem teljes erővel, ha megérdemlem, és Istentől jön, akkor hadd érjen teljes erővel, és hajlandó vagyok meghajolni alatta. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy rendbe jöjjünk Istennel, és hogy megállhassunk Isten előtt. Ez az egyetlen lehetőség mindent elviselni, megengedni, hogy átjárjon igent mondani mindenre, amit Isten mond. Elmondom nektek, hogyan történik. Amikor érintve vagyunk Isten beszéde által, akkor van valami mondani valója számunkra, mindenkinek közülünk. Ha nem érintenének bennünket az ő szavai, akkor voltak éppen nem is beszélhetett velünk. De amikor beszél velünk, akkor érintve vagyunk a mondottaktól. És amikor hozzánk szól, akkor történik valami, akkor érintve lettünk, akkor nem jobbra vagy balra ment el mellettünk, hanem akkor elért bennünket. De ebben megemlíti, talán megelőlegezem, megemlíti ott például a szellemi ajándékok használatát is, és azt mondja, egy olyan ember, aki szellemi ember, közvetlenül azelőtt a pont előtt van, hogy megőrülhetne. És szó szerint azt mondja, ha nem vigyáztok, ez olyan közel van egymáshoz. De a legszívesebben szó szerint lefordítanám, mielőtt most itt emlékezetből idéznék belőle. És tulajdonképpen ez a lényeg. Nem úgy van, hogy valahogy közel akarunk kerülni a lényeghez, hanem teljesen benne akarunk lenni Isten ügyében. Nincs több, és nincs kevesebb. Ha valaki közel van, az még nincs a célnál. Ami közel van, az még el messze lehet. De amikor teljesen benne vagyunk Isten ígéjében, akkor Isten bennünk van. És az Úr azt mondja János 15-ben, amennyiben megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor kérjetek, amit akartok, mert megadatik nektek. Ugyanakkor úgy van, hogy ez az ige szakaszt közös nevezőre kell hozni azzal, amit János mond az ő levelében, amikor a János azt mondja, ha meghallgattatásra találunk, akkor tudjuk, hogy azokat a kéréseket vittük Isten elé, amelyeket tőle kaptunk. Következetesen tehát ez nem egy olyan történet, mint karácsonykor az ember mondhatni, ha leír egy kívánságlistát, hanem ez egy olyan dolog, amit Isten a szívünkre helyez, ami Isten akaratában van, és akkor meghallgat minket az Úr, és válaszol is. És ez igazából mindannyiunk imádsága, és ezt átéltem a legutóbbi utazáson is, és igazából csak egyetlen egy testvér volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, ugye, de udvariasan, mégis udvariasan tette. És amikor az emberek udvariasan tesznek valamit, amit tesznek, akkor az ember teljes szívében megbocsát, és nem haragszik senkire. De éppen erről az idevágó témáról akar beszélni, úgymond tudni akarja, hogyan érted azt, amit Branham testvér mondott. Igen, mondom, pontosan úgy, ahogy kifejezte. Erre persze azt mondja, igen, nos, hogyan fejezte ki, hogyan mondta? Igen, mondom, pontosan úgy, ahogy mondta. És azon volt, hogy adjak neki egy értelmezést. És én azt mondtam, én úgy veszem és fogadom el, ahogyan Isten kinyilatkoztatta azt neki. És akkor elkezdett magyarázkodni, és azt mondja, igen, de hideg, és így tovább. És akkor az elejétől kezdett magyarázni, és valahogy bántani akart engem. És akkor azt mondtam, testvérem, várj egy pillanatot. Azért vagy-e itt egyáltalán, hogy meghallgasd, amit én akarok mondani, bizonyára nem, véleményem szerint. Majd azt mondtam, én sem azért vagyok itt, hogy meghallgassam, amit te akarsz mondani. Továbbá mondom, vagy mindketten azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk, amit Isten már elmondott nekünk, vagy mindketten úgy tehetünk, mintha Isten még nem beszélt volna. Mire én, te még egyetlen egy ígeverset sem idéztél abból, amit Isten adott Branham testvérnek. Azt feleltem, elmulasztottad, illetve figyelmen kívül hagytad Isten beszédét. És éppen ez a helyzet. Néha nem értjük meg. Olyan borzasztóan jót akarunk, és nem észleljük, hogy olyanok vagyunk, mint azok a Jézus napjaiban. Felfüggesztettétek Isten parancsolatát, és a hagyományaitokat adtátok tovább az embereknek. Ennek semmi értelme nincs. Miután Isten kinyilatkoztatta az ő ígéjét, a hagyománynak nincs többet semmi helye. Ez esetben Isten kinyilatkoztatott ígéje érvényes, és semmi más. Másképp nem lehet. Ha jobbra-balra figyelmen kívül akarjuk hagyni, és a magunk magyarázatával kiegészíteni, akkor hiába beszélt Isten, és mi nem értettük meg, amit mondott. És azt kell mondanom, hogy a végén ez a testvér, ahogy ritkán teszi ezt meg valaki, arra kért, hogy bocsássak meg neki. Azt mondta Frank testvér, sajnálom, hogy nem értettem meg. A saját gondolataim jártak a fejemben, és kutató munkát végeztem. Én pedig azt mondtam, testvér, milyen célból beszélt Isten? Vajon miért nyilatkoztatta ki Isten a dolgokat? De bizonyára azért, mert azelőtt nem tudtuk, és ezért küldött el egy prófétát is, hogy mindezt megismertesse velünk. Én nem fogom ezt megtenni még egyszer, hogy figyelmen kívül hagyjam azt, amit Isten mondott. Nos, nagyon jól tudjátok, hogy amikor a Pál apostol leveleit olvassátok, ott azt mondja, vagy azt írja, ha mindannyian nyelveken szóltok, és bejön egy hitetlen, nem fogja azt mondani, nem vagytok-e mindannyian elmebetegek, de ha profétáltok, akkor feltárulnak az ő szívének gondolata, és arcra fog borulni, és azt fogja mondani, valóban közöttetek van Isten. És azután Branham testvér azt mondja, hogy a szellemi ajándékok ne legyenek az Istentől érkező szolgálaton használva, hanem az Istentől érkező szolgálat előtt. Akkor egy olyan ember, aki elég régóta olvassa a Bibliát, nagy nehézségekkel küzd, hogy kövesse ezt az utasítást és a rendet. De én azt mondom nektek, ha mi, mint Isten gyermekei, hajlandóak vagyunk engedelmeskedni ezeknek az utasításoknak, akkor Isten még többet fog tudni tenni. Miközben engedelmesek vagyunk, mint amit még csak sejteni, gondolni vagy kérni is tudunk, de előbb végig kell járnunk az engedelmességnek ezt az isteni útját, mielőtt Isten talán még egy nagyobb módon is felhasználhat bennünket. Bizonyára a Bibliát ismerő ember abban a pillanatban azonnal azt mondja, igen, de ez így és így van megfogalmazva. Nos, nekünk nem az a feladatunk, hogy most kijátsszuk egymás ellen a dolgokat, hanem a feladatunk az, hogy meghajoljunk Isten hatalmas keze alatt, és azt mondjuk, Uram, Te így rendelted el, a felelősség nem minket terhel, ez átvetted Te magad, amikor a Te szolgáton és a Te prófétádon keresztül szóltál, és utasításokat és rendelkezéseket adtál. Mi pedig alávetjük magunkat ennek mindenünkkel, amink van és ami vagyunk. Akkor Isten az ő áldását fogja adni hozzá, és nem kell többé aggódnunk és bajlódnunk azzal, hogy törmelékeket kell eltakarítanunk. Nos, én nem keveredek bele semmi másba a továbbiakban. Számomra Isten ígéje az útmutató, és semmi más többé. És minden olyan szellem, amelyik nem tudja magát alárendelni Isten ígéjének, az nem Istentől való. És Branham testvér ezt olyan nyíltan és világosan mondja, hogy az ember csontvellőjébe hatolhat. És tudjuk a múltból, és tegnap este Helmut testvérem beszámolt nekünk, a sok évvel ezelőtti karlsruhei összejövetelekről, hogy volt ott egy ember, egy meglett ember, aki minden lehetőségnél felugrott. A prédikától elő volt és prédikált, hirtelen megint felugrott, mint egy akrobata, vagy mit ugrálsz, és lehetne mondani, és elkezdte a kinyilatkoztatásait adni. És az emberek leültették. És miután észrevette, hogy valószínűleg félrenéznek, újra felugrott, és nem csinált mást, mint folyamatosan közbeszólt. És akkor a prédikátor, ez Paul Ken volt elő, azt mondja előről, nagyon halkan, a szellem allá van rendelve a prófétának. Igen, de nem jött, nem egy jöttment szellem, hanem Isten szelleme az igen, de nem az a szellem, amely ezt az embert uralta. És mivel nem a helyén való szellem volt, nem volt a rendnek sem semmi nyoma. Ahol a helyén való szellem uralkodik, ott megvan a helyes isteni rend is, és ott a szellem allá van rendelve a prófétának, mert a próféta összhangban van Isten ígéivel, és mert az íge a szellem ihletésére lett megírva, ezért van egyetértés. De ha valaki egyáltalán nem engedi magát allá rendelni, hanem folytatja a saját dolgát, és ennél fogva azt hiszi, hogy a szellem kényszerít őt valamire. Nem, ez nincs így. Isten szelleme megállapította az isteni rendet. És az van itt írva, a próféták beszéljenek ketten vagy hárman, és pedig egymás után, és nem másképp. De annyi minden van, amit Isten szellemének tulajdonítanak, és hozzárendelnek, ami egyszerűen nem oda tartozik. És mi alapvetően nem is akarunk mást most. És ezt már elég sokszor hangoztattam, hogy csak Isten szelleme, Isten ígéje és a bárány vére, és ami Urunk Jézus Krisztusunk neve, bárcsak minden elérne az ő célját velünk. Akkor mi is el fogjuk érni a célt, és akkor Isten képes lesz bőségesen megáldani. És én meg vagyok győződve arról, hogy az Úr valóban sok-sok kegyelmet fog nekünk ajándékozni ehhez. És ha helyes úton indulunk el, elkezdjük szeretni Isten teljes szívünkből, és szeretni egymást is teljes szívünkből, és valóban nem mondunk többé senkiről semmi hátrányosat, hanem jót mondunk egymásról, ahogy meg van írva, és valóban az isteni úton járunk, akkor az Úr nem tud nem velünk lenni, és ki fogja nyilatkoztatni magát, és meg fogja erősíteni az ő szavát, és egy olyan légkör lesz közöttünk, amelyben Isten jól érzi magát, amelyben mi is jól érezzük magunkat, és amelyben a Szent Szellem munkája megnyilatkozhat. Ez minden, amire bárki vágyik. Ma este nagyon gyorsan olvastam még Dávidról azzal való összefüggésben, amikor a népszámlálást végrehajtotta, és szó szerint az van megírva, hogy a sátán provokálta őt. És akkor az egész történet súlyos következményekkel jár, és az Úr megharagszik, a nép meg lett számlálva, és Isten haragja így van megírva a 7. versben, és mivel az egész dolog kiváltotta Isten haragját, úgyhogy súlyosan megsanyargatta Izraelt. Dávid így imádkozott Istenhez. Én súlyosan vétkeztem, azáltal, hogy elkövettem ezt a dolgot, de most hagyd büntetettenül a te szolgád vétkét, mert nagy káprázatban, vagy nagy elvakultságban cselekedtem. Istennek egy ilyen embere, akiről maga az Úr, elvégre ő a Dávid fia, és akiről a Szentírás többet beszél, mint bárki másról. És ő itt elismeri, és azt mondja, nagy elvakultságban cselekedtem, bűnössé váltam, de engedj el büntetetlenül a te irgalmadért. Nos igen, én azt mondanám, egy ember, akit a sátán annyira megtévesztett, majd ezzel kiváltja Isten visszatetszését, és ő aztán így imádkozik, hadd jöjjek ki ebből az egészből ártatlanul, pedig az egész nép már olyan súlyosan szenvedett, nyilván Istennek, mint igazságos Istennek, és valóságban igazságos Isten jelen valóan is a jövőben ilyen is, azt kellett volna mondani a Dávid, mi legyen ezzel és az összes halott. halottal, és ezzel szemben te meg akarod úszni élve, mennyien meghaltak, borzasztóan nagyon sok volt a halottak száma. Megjegyeztem magamnak, itt nagyon sokan meghaltak, úgyhogy 70 ezer ember vesztette életét Izraelben. És miután 70 ezer ember csak azért halt meg, mert egyetlen egy ember tett valamit, de tudjátok, mi áll ennek előtte írva, hogy felkerekedett azonban a sátán Izrael ellen, nem Dávid ellen, hanem Izrael ellen. Isten ígéjét mindig figyelmesen kell olvasni. Nem hagyhatunk semmit figyelmen kívül, nem hallgathatunk el semmit, nagyon figyelmesen kell olvasni, és akkor tudni fogjuk, hogy a dolgok miért vannak úgy, ahogyan vannak. És akkor azt mondja, hogy az Úr angyala pedig éppen a jebuzi ornán cséplőszérűje mellett állt. Amikor Dávid felnézett, és meglátta az Úr angyalát, aki a föld és az ég között állt, kezében a kivont karddal, amely Jeruzsálem fölött fel volt emelve, Dávid és a vének gyászruhába öltözve arcra borultak. És Dávid így imádkozott Istenhez: ó, én vagyok az, aki a népszámlálást előidéztem, és én vagyok az, aki vétkeztem, és nagy igazságtalanságot követtem el, de ez a nyáj, miben áll az ő hibájuk, Uram? Én, Istenem, sújtson le a kezed én rám, és atyám házára, de népedet ne hagyd meghalni. Ismét Jézus gondolkodása, közben járva a népért, kíméld meg a népet, sújtson le engem a te kezed, én rám a te kezed. Látta a kivont kardot, és akkor az állt tovább írva. Az Úr angyala pedig megparancsolta Gádnak, hogy mondja meg Dávidnak, menjen fel, és építsen egy oltárt az Úrnak a jebuzita ornán cséplő szérűjén. De hiszen mindannyian ismeritek a történetet, és Dávid meg is tette. A 26. vers pedig azt mondja, akkor Dávid rögtön oltárt épített ott az Úrnak, és égő áldozatot és béke áldozatot mutatott be. És amikor az Úrhoz kiáltott, meghallgatta őt az Úr, és tüzet bocsátott le az égből az égő áldozat oltárára. Ekkor az Úr azonnal megparancsolta az angyalnak, és az visszatette a kardját a hüvelyébe. Bárcsak lenne, hogy Isten megajándékozna engem és mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy úgy járjunk az ő szín elé, hogy meghallgathasson minket, hogy véget vessen minden tényezőnek, minden haldoklásnak és mindannak, ami csak van, hogy áldozatot vigyünk az ő oltárára, amire Isten tüze lehúlhat, és az Úr újból kinyilatkoztassa magát, és felénk forduljon. Isten valóban egy kegyelmes és egy irgalmas, egy hűséges Isten, és mi néha nem tudjuk pontosan, hogy miért történnek a dolgok úgy, ahogyan történnek. De egy dolgot azonban tudunk, hogy Isten szándékai a szeretet, a velünk való békesség szándékai. Ezek az ő szándékai velünk, és bármi is legyen az ellenség szándéka, az teljesen más dolog. Nem Isten volt gonosz Izrael ellen, hanem a sátán lépett fel Izrael ellen. És ez a tény, hogy Isten szereti az ő népét, de a sátán értelemszerűen nagyon-nagyon haragszik. És semmit sem szeretett volna jobban, mint azt, hogy minden semmivé váljon, és semmire legyen összhangolva, vagy befejezve. De mi hisszük, hogy Isten Ábrahám istene, Izsák és Jákob istene, az igazán élő Isten, aki nem csak rajtunk keresztül szól, hanem aki hozzánk szól, szólt, és aki velünk van, volt. És úgy értem, Izsák volt az, aki azt mondta, az Úr, aki egész életemben az én pásztorom volt, az angyal, aki hordozott és vezetett engem, ő a szövetség angyaláról beszélt itt. Így tehát mi is mondhatjuk, hogy az Úr, aki a mi pásztorunk volt, aki hordozott minket, aki táplált minket, fenntartott minket egészen eddig az óráig. Higgyétek el nekem, hogy ő volt az is senki más, aki engem és titeket, aki minket, mindannyiunkat mást felemel. Nem mi magunk, hanem egyedül ő. És őt akarjuk megtisztelni a szívünk legmélyéről, és azt kívánom, bárcsak eljönne az az idő, amikor én is felszabadultan, sugárzó tekintettel hirdethetném innen is az ő szavát. Isten mindenre képes. Minél sötétebb lesz körülöttem, talán annál fényesebben ragyoghat az ő kegyelmének világossága. Mert mi, mint Ábrahám magva vagy utódai, nem tehetünk mást, mint hogy úgy nézzünk a láthatatlanra, mintha látnánk őt. Ha láthatóra nézünk, igen, akkor már is összecsomagolhatnánk és megadhatnánk magunkat. De ha úgy nézzünk a láthatatlanra, mintha magunk előtt látnánk őt, akkor dicsőséges jövőnk lesz, dicsőséges ígéreteink vannak Istentől, és még nagy és dicsőséges dolgokat fogunk látni, amit Isten véghez fog vinni. Még mindig vannak ígéretek, amelyeket Isten teljesíteni fog. Minden bizonnyal, 100%-osan ebben megbízhatunk. És bár már sok-sok dolog eljött és történt, de amit Istennek meg kell tennie, az még hátra van. És meggyőződésünk az, hogy Isten legnagyobb, a legdicsőségesebb és a leghatalmasabb dolgokat Isten kegyelemből meg fogja adni. Valóban nem akarjuk elveszíteni a bátorságunkat, ezt akarom mondani magamnak is, mindannyiunknak, hanem előre akarunk menni a mi Istenünkkel. És ahogy az elején mondtam, Isten kinyilatkoztatta az ő ígéjét, nem azért, hogy az semmivé, vagy jelentektelenné váljon, vagy valahol el legyen temetve, hanem azért, hogy hirdetve legyen, megvalósuljon, és hogy az emberek megszaduljanak Róma átkától, minden átoktól voltak éppen, és szabadon szolgálhassák az ő Istenüket, és legyen, hogy Isten valóban megajándékozzon bennünket kegyelemmel erre nézve. Eddig védekező pozícióban voltunk, és talán Isten egyszer majd megsegít bennünket, hogy Isten fegyvereivel támadásba is lendüljünk. De ez egy teljesen új, egy teljes körű felszerelésre van, felvértezésre van szükségünk. Én azt mondtam az Úrnak, hogy készen állok arra, hogy szolgáljam őt, de szeretném ugyanazt a fegyverzetet, amit a testvérek kaptak az elején. Erőt az ellenség minden hatalma felett. Nem csak egy kicsit itt, egy kicsit ott, hanem az ellenség minden hatalma felett. És hogy a sátán hatalmának meg kell hajolnia, és hogy Isten minden hatósága győzedelmeskedjen, és hogy Isten elérje az ő kitűzött célját. És néha látjuk a tehetetlenségünket, és ebben nem tudunk sokáig beletörődni, hanem kérjük Istent, hogy tegyen minket erősekké. És tudjátok, mi van megírva Izrael számára? A leggyengébbek olyanok lesznek, mint Dávid, és a legerősebbek, mint az Úr angyala az ő élükön. És ez az Isten ígérete. A leggyengébbek olyanok lesznek, mint Dávid. És mi volt a helyzet Dáviddal? Ő egy egyszerű dologgal legyőzte a Góliátot, mert az Úr keze volt benne a dologban. És valamikor azt mondtam, mintegy, hogy Dávid merre eresztette volna el ezt a követ a parittyából, délre, keletre, északra, nyugatra, teljesen mindegy. Isten arrafelé vezette volna ezt a követ, pontosan oda, hova tartozott. Ez nem egy ember ügyessége, hanem Isten terve. Egy ember pontosan tudja, hogyan kell célozni, és olyan jól célozhat, ahogyan csak tud, és mégis eltévesztheti a célt. A legtöbb ember az ujjával a célpontra mutat, és a második kézzel céltéveszt. Ezt már elég gyakran megtettük. De Istennél semmi sem téveszti meg a célt. Istennél ez egy teli találat. És mi teljes szívünkből hinni akarjuk, hogy az abszolút helyreállításban minden benne van, minden egész a teljes felszerelésig, a gyülekezet egyhangúságáig, hogy úgy álljunk össze, mint egy szív és egy lélek. és vasárnap szinte az volt a benyomásom, hogy minden megtörténhetett volna, nem, de bármi megtörténhetett volna. A légkör Isten erejével feltöltött volt. És amikor az egység megvan, és az emberek már nem várnak már semmit attól, aki itt elő van, hanem mindent Istentől várnak, mindenki egyen-egyenként, akkor megkapjuk Istentől. Persze, ha mindenki itt ül és hallgatja a prédikációt, majd a prédikáció után előre néz és azt gondolja, lássuk, mit fog most csinálni, most talán ezt fogja csinálni, most ezt fogja csinálni, akkor még nem értettük meg, hogy miért ültünk voltak éppen itt. De hiszen nem azért vagyunk itt, hogy egy Istentől érkező szolgálaton csak előre nézzünk, hogy meglássuk, vajon ez az ember, aki esetleg prédikált, tesz-e még valamit. Ha itt vagyunk, akkor azért vagyunk, hogy felfele tekintsük az élő Istenre, hogy megtudjuk, mit fog ő tenni. El kell érkeznünk oda, hogy Isten munkát ne a szószékről várjuk, hanem a mennyből, és akkor el fog jönni. A szószékről jövő dolgok jönnek és mennek, de ami fentről jön, az megmarad, és kihatással van mindenkiben. És ez az, amire szükségünk van. Egy teljes egyértésre van szükségünk az ígehirdetéssel, de aztán gyülekezetként szükségünk van arra is, hogy legyen egy fogalmunk arról, hogy mi az, ami mindannyi együttesen ránk lett bízva, és Isten meg fog ajándékozni ezzel kegyelemből. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt a kegyelmi órát. Köszönjük neked ez a drága és szent ígédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy jöhettünk, ahogy vagyunk, és hagyhattuk, hogy teljesen és maradéktalanul a te kezedbe kerüljünk, mert ismerjük az időket, amelyekben élünk, Uram. És mi várakozunk, Uram, hogy kapjunk tőled valamit, nem a szószékről, hanem tőled, Uram. Istenem, olyan csodálatosan szóltál ma hozzánk. Annyira örülünk, Uram, hogy felét fordíthatjuk a mi tekintetünket, mert te vagy a kezdet, és te vagy a vég. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te szent neved. Te azt mondtad, hallgassatok én rám, ti az én népem, és én népem gyülekezete, és azt mondod, tőled ered a tanítás, és a tanítás tőled érkezett, Uram. Szívünk mélyéből köszönjük neked, Istenünk. Valóban úgy van, Uram, ha nem szóltál volna, hol lennénk ma? De te szóltál, Uram, te adtál útmutatást, Uram. Ó, Uram, látjuk, hogy mindazokat, a egyszerű dolgokat, amelyeket előre megmondtál, most a mi napjainkban beteljesítetted, és még beteljesednek a következőkben is. Hála legyen neked, tisztelet és hódulat neked, Uram, teljes szívünkből. Áld meg a te népedet, Uram, mindenütt és minden helyet, Istenem. Áld meg, Uram, a te kiválasztottjaidat, vezest és igazgasd őket. Szükségünk van a te jelenlétedre, Uram, szükségünk van a te jó szent szellemedre. Uram, szükségünk van arra, hogy kinyilatkoztasd magad, Uram, hogy megismertesd magad népeddel, mint a kezdetben, Uram. Imádunk téged a Jézus nevében. Amen. Amen.